Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 125. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 125. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 450. dicséretünket énekeljük. Drága dolog az Úristen dicsérni. Mind énekeljük el az éneket, mind az öt versével. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk Isten igéjét, a 21. rész első 8 verséből. Jelenésekről írt könyv 21. részének első 8 verse így szól hozzánk. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és tenger többé nem vala. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, mely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. és hallék nagy szózatot, mely ezt mondja vala az égből, íme az Isten városa az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz ővelük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi székben ül vala, íme mindent újjáteszek, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazóknak inni adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, háladásra jövünk most hozzád, mindazokért a jókért, amiket nékünk ajándékoztál. Köszönjük néked a lelki javakat, amikkel életünkben elhalmoztál minket, és köszönjük a testi, evilági javakat is, amikkel igencsak bővölködünk. Köszönjük néked, hogy az elmúlt héten is jóságot tanulja mindaz, ami velünk történt. Köszönjük néked, hogy csak az elmúlt napokban is megtapasztaltuk, hogy ajándékozó atyánk vagy, és köszönjük néked, hogy így viszonyulsz hozzánk. Köszönjük néked, hogy akkor is adsz nekünk jó ajándékokat, amikor nem kérjük. És köszönjük, hogy bizonyos dolgokat nem adsz meg, mert nincs rá szükségünk, vagy éppen nagy kárunkat okozná az. Köszönjük, hogy te bölcs vagy, és mindazt, amire tényleg szükségünk van, és ami azt szolgálja, hogy nekünk üdvösségünk legyen, mindazt valóban megadod, és nem tartod vissza tőlünk. Köszönjük néked, hogy ma eljöhettünk ide a gyülekezetbe, ez is a te ajándékod. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, hogy találkozhatunk egymással, beszélgethetünk veled, ahogy énekeltük is, meghallgathatjuk a te igédet, ének szóval dicsérhetünk téged, imádkozhatunk hozzád, megállhatunk, és úgy indulhatunk el a jövő hétre, hogy beléd kapaszkodunk újra, és rendbe tesszük a kapcsolatunkat veled, és engedjük, hogy te is rendbe tedd a kapcsolatodat velünk. Köszönjük néked, hogy kegyelmes vagy hozzánk, a te drága fiadért, az Úr Jézus keresztjéért, véréért, áldozatáért. Megbocsátasz nekünk most is, kérünk is erre, hogy légy könyörületes hozzánk, és bocsáss meg az ellened elkövetett bűneinket is. Köszönjük a bűnbocsánat kegyelmét. Köszönjük ezt a drága ajándékot is, hogy ezt is adod nekünk. Kérünk téged arra, hogy szóljál most hozzánk, áld meg a szívünket, rád figyelésünket, és add, hogy örömmel teljen be a szívünk, és hálaadással és a te dicséreteddel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket a drága Krisztus nevéért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük most igehirdetésre készülve a 226. énekünknek a második versét. 226. második versét. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek.
Kegyelmednek,
Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 14. Zsoltár 7. versét. A 14. Zsoltár 7. versében ezt olvassuk. Vajha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap a 14. Zsoltárról beszéltünk, és megpróbáljuk ezeket az Isten tiszteleteken az egyes Zsoltárokat, így a 14. Zsoltárt is végig átvenni. Ez nem olyan egyszerű dolog, pláne még amikor majd hosszabb Zsoltárokhoz érünk. Nem is tudom, hogy fog ez majd működni, de majd valahogy elrendezi ezt is az Úr. Minden esetre, amikor így egy Zsoltárt egészébe átnézünk, akkor egyes részleteire nem tudunk akkora figyelmet fordítani, amekkorát kellene, vagy lehetne. És így most egy ilyen visszacsatolás történik, tehát a 14. Zsoltárnak a végéről ezt a verset azért olvastam fel, mert ez egy olyan részlet, amit szeretnék egy kicsit jobban átgondolni veletek, vagy átbeszélni. Egy csodálatos ez a szenvedélyes kívánság, ez a szívből feltörő vágy, amit itt Dávid megfogalmaz. Vajha eljönne Sionból Izrael segítsége. Jósuát Izrael, így van héberül. Jósuát, az a Jósua név, a szabadító neve, Jézusnak a neve is ebből ered, ezzel áll kapcsolatban. Bárcsak eljönne Izrael szabadítója, szabadítása, segítsége, segítője. Hát ennek a sóhajtásnak van egy fontos fogalma. Tudnélik ez a szabadítás, vagy szabadulás szó, ez egy itt előfordul, és sok más helyen is előfordul a Bibliában, és hát ez az egyik legfontosabb bibliai fogalom tulajdonképpen. Úgy értsük ezt a szót, hogy amikor valaki valamilyen bajba kerül, valami krízisbe kerül, amiből szeretne kiszabadulni, kijutni, szeretné, ha a sorsa újra jóra fordulna, ám nem képes egymaga ezt végbe vinni, valamilyen oknál fogva, és ezért kéri Istentől, hogy ő hozza ki ebből a rossz helyzetből, és fordítsa jóra a sorsát, szabadítsa ki a szorult helyzetéből, és tegye egy boldog, békességes, örvendező, épp emberré. Tehát szabadíts meg. Általában a szabadítás Istennek az ajándékaként érkezik meg az emberhez, tehát tisztán kegyelemből érkezik meg. Isten irgalmas, és megszabadítja azt, aki hozzá kiállt. Így jó fogadó igénk is valahogy ebbe az irányba mutat, hogy az Atya ad az embernek, amit kér tőle. És ezt úgy mutatja a Szentírás is, hogy Isten meghallgatja a hozzá kiáltókat, és szabadulást ad, ha éppen ez azoknak is a javát szolgálja, meg az ő dicsőségét is szolgálja. Izrael egyébként, mint nép is átélte ezt, meg zsidó emberek is átélték ezt a fajta isteni közbelépést, közbeavatkozást. Például emlékezzetek, hogy Izraelt Isten kiszabadította Egyiptomból. Ugye ez, amikor ott kiáltottak a szorongatatás miatt, és akkor Isten meghallgatta őket, és a történelemben cselekedett, kihozta őket. De aztán olvassuk, hogy például a Bírák könyvében is hányszor muszáj volt Istennek a népét mindenféle ítéletekkel megalázni és magához téríteni. És ott is így volt, hogy hol ezt, hol azt ültette a nyakukba, és a nyomorúság egy idő után akkora lett, hogy az emberek végre megint az Úrhoz fordultak, és elkezdtek kiabálni, hogy szabadíts meg minket, ments meg minket ebből a szorult helyzetünkből, és tégy szabad népé bennünket. És akkor Isten közbelépett, segített rajtuk. És a harmadik ilyen nagy szabadító akciója Istennek az a babiloni fogságból való hazavitel. Ott is kiáltás, és megint Isten közbelépett, és hazavitte őket az ígérete szerint. Általában elmondhatjuk azt is, hogy egyének is átélik ezt, tehát nem csak népként élt át Izrael, hanem Izrael tagjai is, Istenféle emberek átélték ezt a szabadítását, valamilyen rossz helyzetből Isten kihozta őket, és megújította a körülményeiket. Van, amikor a szabadításba Isten embereket használ fel, van, amikor közvetlenül cselekszik. A bírák ilyen szabadító egyének voltak, akikkel velük volt az Úr, és ők így váltak, hogy így mondjam, nemzeti hőssé, szabadítójukká népük körébe. Mózes is ilyen ember volt, de Zorobábel is ilyen ember volt, és sok más tudnánk sorolni a Szentírásból. Minden esetre a szabadítók, azok mindegyik csak előkép, egy árnyék, akár Mózes, akár a bírák, akár bárki, az Ószövetség csak előképei a nagy szabadítónak, ugye az Úr Jézus Krisztusnak. Ő az igazi nagy szabadítója az embernek, és valójában hát egy kicsit vele szeretnék foglalkozni, és az ő szabadításának bizonyos jelentés árnyalatait szeretném majd kicsit taglalni közöttetek. Induljunk el az ő golgotai keresztjétől. A Dávid felsóhajtott, bárcsak eljönne Izrael segítsége a Sionból. És erre adott Isten választ, amikor Sionból eljött Izrael segítsége, Izrael szabadítója, aki nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Izraelnek, vagyis ez nem pusztán az Izrael népét, a zsidó népet jelenti, hanem tágabb értelembe kell felfognunk, mert magába foglalja a nem zsidó embereket is. Egyáltalán az Izrael szó az Isten népét jelenti, az Isten választott népét. Isten választott népének eljött a szabadító, vagy a szabadulás az Úr Jézus személyében. A Golgotán végezte el a nagy szabadítást ez a szabadító. Ott és akkor, amikor őt keresztre szögezték, és ott meghalt. Akkor ott Jézus elvégezte Izraelnek, vagyis a választott népnek, az egyháznak, mindegy, hogy nevezzük, a szabadítását, megszabadítását. Ugye amikor befejezte a művét, akkor így kiáltott Jézus, hogy elvégeztetett. Az azt jelenti, hogy most itt elvégeztetett, befejeződött Isten népének, Izraelnek a megsegítése, a megszabadítása. Megszabadította azokat, akik azelőtt éltek, meg megszabadította azokat, akik azután élnek. Hogy így mondjam, a világ kezdetétől a világ végéig élő választottakat, Isten gyermekeit Jézus megszabadította a kereszten. Ott és akkor szabadította meg őket. Kérdés, hogy mitől szabadította meg? Mindattól a rossztól, amiben Ádám és Éva bukása miatt kerültünk, mert mi is közéig tartozunk. Ránk szállt például az Istennek az átka. Elvesztettük az igazságot. Igazságtalanok lettünk. A halál, a kárhozat hatalmába kerültünk. A sátánnak lettünk kiszolgáltatva. És a romlottság, az istentelenség az egész valónkat, a lényünk minden porcikáját átjárta, és Isten ellen lázadóvá formált minket. A bűn hatalmába kerültünk. Tehát itt lehet sok mindent felsorolni, hogy mitől szabadított meg Jézus. Hát az átoktól, a bűn hatalmától, az igazságtalanságtól, a sátántól, a kárhozattól, sorolhatjuk ezeket a dolgokat, mindezektől megszabadított Jézus a kereszten, elvégeztetett. És mire szabadított meg? Arra, hogy átok helyett áldás szálljon reánk, igazságtalanság helyett igazságunk legyen, ami Isten előtt megállja a helyét. Halál hatalmából átkerüljünk az élet, az üdvösség oldalára, a sátán hatalma megtörjön fölöttünk, és ő legyen úrrá rajtunk az Úr, hogy ne a romlottság, az igazságtalanság jegyében álljon az egész valónk, a döntéseink, az életünk, hanem az ő útmutatása szerint élhessünk egy új életet. Szóval röviden Jézus megszabadított saját magának arra, hogy legyünk az ő követői, vagy legyünk Isten gyermekei. Vele élhessünk, neki élhessünk, érte élhessünk. Erről az elvégeztetettről szól a kereszt evangéliuma, testvérek. A kereszt evangéliuma által ez egy olyan információ, ami által maga Isten tudatja velünk, hogy velünk is, meg minden emberrel, hogy mi történt a kereszten, és mit tett értünk Jézus által. Ez egy óriási nagy örömhír, hogy, és az is, hogy Isten ezt elmondja nekünk, testvérek, a Szentírásba rögzítve. Az apostolok szóba mondták, de aztán le is írták az evangéliumot, és hála legyen Istennek, hogy leíratta velük, hogy mi is tudjuk, hogy a kereszten Jézus megváltotta az Isten népét mindattól a rossztól, ami ránk szakadt Ádám és Éva bűne miatt, és visszaszerezte nekünk mindazt a jót, amit Isten magába foglal. Isten magát szerezte vissza nekünk, hogy az újra az övéi lehessünk, és mieink legyenek az ő kincsei. Nagy dolog az apostoli örömhír, a kereszt evangélium a testvérek, mint ahogy most hadd legyek ilyen személyes, hogy Bence vőnk tudatta velünk tegnap hajnalban, hogy mi történt pár perccel azelőtt, tudnilik, hogy megszületett a negyedik kislányuk, Villő Emese, a 12. unokánk, nekik a negyedik gyermekük. Hát ez is egy örömhír, de mi ez ahhoz képest a páratlan örömhírhez, amit Isten közöl velünk, hogy Jézus által megváltott minden rossztól, és megszerzett nekünk minden jót, bebiztosított nekünk minden jót a fia által. A kereszt evangélium, a testvérek, a legfontosabb információ az egész világon. Minden egyéb információt felülmúl a jelentősége. Mindenkinek hallania kell. Sőt, olyan csodálatos, hogy ez nem csak egy ilyen fontos információ, hanem ez egy erős információ. Ez egy, úgy szokták az informatikusok mondani, illetve akik az információval foglalkoznak, hogy vannak hideg információk, és vannak forró információk. A hidegek azok olyanok, hogy semmi jelentőségük nincsen. A forró információ, aminek van valami tartalma, van valami súlya. Ez egy ütős információ, ez a legütősebb információ, ennek ereje van. És ezt az erőt, az evangéliumnak, testvérek, a Szentlélek adja meg. Nem egy ember, nem mi adjuk meg, nem én adom meg, hanem a Szentlélek Isten adja meg, aki az evangéliumnak maga az ereje. És ezért, amikor hallgatjuk a Krisztus evangéliumát, hogy Jézus mit tett értünk a kereszten tulajdonképpen, mit végzett el, akkor ez nem csak egy ilyen üres info, hanem ez egy erős információ, amit amikor behatol a szívünkbe, a lelkünkbe, akkor elkezd bennünk dolgozni. Elkezd bennünk dolgozni, és azon kezd el dolgozni, testvérek, hogy elhiggyük ezt. Elhiggyük ezt az információt. A kereszt evangéliuma, a kereszt evangéliumának ereje, munkája azt, hogy egyáltalán megértsük valamennyire, meg elhiggyük, elfogadjuk. Mégpedig magunkra nézve is elfogadjuk. Tehát ne csak azt mondjunk, hogy jó, hát elhiszem, hanem azt, hogy elhiszem azt, hogy Jézus engem személyesen megváltott a kereszten. Engem megváltott, vagy más szóval megszabadított, vagy megsegített a kereszten. Engem ott és akkor segített meg, ott és akkor váltott meg. Mikor én még nem is voltam sehol, ő már akkor megváltott engem. És amikor, testvérek, valahogyan az evangélium, ez a fontos információ, egyszerű információ, de fontos információ, és erőteljes információ elkezd bennünk dolgozni, és eléri, hogy elhiggyük magunkra nézve ezt az információt, akkor ezt úgy nevezi a Biblia, hogy újjászületés. Amikor elhiszem azt, hogy akkor ez az újjászületésünk tulajdonképpen. És az újjászületésünk, ami a szívünkbe megy végbe, ez azonnal megnyilvánul, manifestálódik abba, hogy megtérünk. Megtérünk. Az újjászületés a megtérésben manifestálódik. Az pedig azt jelenti, hogy elkezdek beszélni az Úrhoz, és azt mondom neki, hogy Uram, Jézus, köszönöm, amit értem tettél. Köszönöm, hogy ott és akkor te megsegítettél engem. Kivettél a pokolból, kivettél a sátán hatalmából, a bűn hatalmából. Megszabadítottál az átoktól, az igazságtalanságtól, és nekem igazságot szereztél, életet szereztél, üdvösséget szereztél, ott és akkor a kereszten, Jeruzsálem mellett. Engedd, hogy veled éljek én akkor ezen túl, és a tied lehessek. Ez a megtérés, testvérek, de ez a megtérés, ez nem ez váltja ki az újjászületésünket, hanem a szívbeli újjászületésünk váltja ki a megtérésünket. Nos, amikor az evangéliumra így gondolunk, mint egy erős információ, ami dolgozik bennünk, és az újjászületésünket, a hitrejutásunkat munkálja, hogy magába az evangéliumba higgyünk, és megtérjünk, akkor erre az elvégeztetetre mindig és újra vissza kell emlékeznünk, testvérek. Minden vasárnap vissza kell emlékeznünk, és különösen hálások lehetünk Jézusnak, mert adta nekünk az úrvacsorát. Most ugye nincs úrvacsora, de az úrvacsora mindig a kereszt evangéliumát kell, hogy eszünkbe juttassa. Mert azt állítja Jézus a szemünk elé, hogy itt van a kenyér, ami megtöretett. Itt a bor, ami kiontatott. Egyik a véremet, a másik a testemet jelképezi. Én a kereszten megtörettem. És elvégeztem ezzel a ti megsegítéseteket. Eljött múltidőben Izrael segítsége, Isten népének a megváltása, megvalósult, elvégeztetett. És ha valakiben már ez elvégezte a munkáját, ez a drága örömhírtestvérek, akkor az azt mondja, hogy köszönöm. Igen, így van, de jó, hogy most is megerősítetek ebbe. Hogy higgyem ezt, magamra nézve. Hát testvérek, nagyon-nagyon fontos dolog ez, hogy Dávid felsóhajtott, és bárcsak eljönne, vajha eljönne Izrael, Isten népének a segítsége, a szabadítása. És akkor jön az újszövetségi válasz, eljött. Ez Jézus a kereszten, aki ott és akkor megváltott minket, elvégeztetett. Ez a csodálatos jelentése van ennek a szabadítás szónak legelőször, de megyek a következőre, mert ez a szabadítás szó kifejezi a bűn állapotából való megszabadítást is. Mit értünk ezen? Azt értjük, testvérek, hogy a Szentírás szerint egyetlen egy árva ember sincs, aki ne Isten átka alá, a sátán hatalmába, a kárhozat fogjaként, abszolút igazság nélkül, de minden istentelenségre képes szívvel ne születne. Ezt az állapotot, amiben belefogantatunk, beleszületünk, testvérek, mindnyájan, ezt az állapotot nevezi úgy a Biblia, hogy bűn. A bűnbe születünk. Nem a bűn, hogy apukánk, anyukánkkal szexelt, nem a szex a bűn, nem a bűnbe fogantattam, mert szexeltek, mikor én fogom. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy egy mindenestől romlott állapotba születtem bele. Testestől, lelkestől. Nincs, ahogy a próféta mondja, hogy nincsen mi bennünk egy tiszta, egy szent, egy igaz foltocska sem az Isten szemébe. Mikor mi nekünk ugye megszületik a gyermekünk, meg az unokánk, akkor azt olyan tökéletesnek látjuk, mert olyan szép, meg aranyos, meg olyan kis kedves. És nem nagyon látunk benne hibát, ugye. De amikor mi megszületünk, testvérek, Isten lát minket, és látja, hogy az egész úgy, ahogy van, romlott. Te is, én is ilyennek születtünk. És egy olyan állapotba kerültünk, testvérek, a testünk is, de a lelkünk is, az értelmünk, a gondolkodásunk, az érzelemvilágunk, az akaratunk, a lelkiismeretünk mindenre kiterjedt a nyavaja. Az istentelenség mérge, hogy így mondjam, átjárt bennünket az utolsó sejtünkig, az utolsó DNS-ünkig, az utolsó bázisunkig, amiből a DNS-ünk felépül. Mindenhol nincs-e testben épség, mondja a próféta. Nincs, testvérek. Totálisan megromlottunk. És ebből az állapotból képtelenek vagyunk magunkat kiszabad. Nem is akarjuk, de képtelenek is volnánk, még ha akarnánk is. Képtelenek vagyunk kiemelni magunkat, mert a mocsárból nem tudjuk magunkat a saját hajunknál fogva kiemelni. Ki kell, hogy segítsen rajtunk? Ó, bár csak eljönne Sionból a szabadulás. Valaki olyan kell, hogy segítsen rajtunk, aki Sionból jön, aki kívül áll, aki mentes ettől a romlottságtól, amiben mi benne vagyunk, aki tud nekünk segítséget nyújtani, segítkeze, aki, hogy így mondjam, a mocsár partján áll, és szilárd talaj van a lába alatt, aki tud rajtunk segíteni. És ez a valaki, testvérek, Jézus. Ő az, aki ki tud menteni bennünket, sőt, kimentette az Isten népét, az egyházat, abból az alapvető romlottságból, amiben mindegyik tagja beleszületett. Ez azt is jelenti, hogy mondjuk egy istentelen, bűnbe született ember Isten félővé és hívő emberré lesz, akkor ez még csak egy kicsit se az embernek a műve. Még egy kicsit se, még egy köröm feketényit se az ember műve. Hanem egyedül a szabadító Jézusnak a műve. Egyedül az ő műve, testvérek. Ez az alapvető állapotváltozás. Ugye mondjuk a jég átmehet egy állapotváltozáson, mert hőhatására elolvad, az víz lesz belőle. Más megváltoztatja a halmaz állapotát. De az, hogy egy ember megváltoztassa a halmaz állapotát, idézőjelbe teszem, hogy a bűnből kiszabadítsa magát, és Isten gyermekévé tegye, ez nem az embernek a műve. Se egészében pláne nem. Az összes világvallás azt mondja, hogy te meg tudod magadat váltani. Egyedül a zsidó meg a keresztény vallás mondja, hogy nem tudod magad megváltani. Senki nem tudja magát megváltani 100%-ba, de még csak kicsit se. 10%-ba se, 1%-ba, 0,1%-ba, 0%-ba tudjuk magunkat megváltani, testvérek. Semmit nem tudunk tenni magunk újjászületése, vagy újjászülettetése érdekébe. Ez egyedül a Szent Léleknek, illetve az evangéliumnak a munkája. Úgy is mondhatom, hogy Istennek a munkája. A Szent Lélek ereje, amit mondtam az előbb, ott van az evangéliumban, a kereszt evangéliumában, testvérek, és ha bejut az agyunkba és bejut a szívünkbe, akkor elkezd bennünk valahogyan dolgozni. Nem tudjuk nyomon követni, hogy hogyan, de dolgozik bennünk. És realizálja bennünk azt, amit Jézus ott és akkor a kereszten elvégzett. Realizálja bennünk, hogy ami extra nosz megtörtént, ami rajtunk kívül ott és akkor megtörtént most, bennünk megtörténjen. A szívünkben megtörténjen, és valóban megszabaduljunk. Hitre jussunk, rábízzuk magunkat Krisztusra. Újjászülessünk, megtérjünk. Ez a Szentlélek evangéliummal végzett munkájának a gyümölcse, és csak is az övé. Ha valaki tehát, közülünk testvérek már, hogy így mondjam, hitre jutott, újjászületett, megtért embernek vallja magát, akkor az azt mondja erre, hogy ámen. Én ugyan az életbe eszembe nem jutott volna, hogy én megtérjek Istenhez. Ha ő nem dolgozik bennem, ez biztos, hogy nem történt volna, meg istentelenül élnék. Én magam is. Nem itt állnék egy szószéken. Mit tudom én, hol lennék ma a világban. De meggyőződésem, hogy ti se itt ücsörögnétek. Vasárnapról vasárnapra. Ha nem az Úr dolgozik bennetek, akkor nem jutottok el, egyáltalán idáig se jutottok el. De az Úr lelke, az evangélium dolgozik bennetek, és végzi szépen a maga ritmusába, a maga tervei szerint a maga munkáját, hogy hitre juttasson, higgyétek az evangéliumot, újjászülessetek, megtérjetek az Úrhoz, és hozzá méltó életet igyekezzetek élni. Van, akinek az életébe, testvérek, az Isten lelkének az ereje gyorsan elvégzi ezt a munkát. Van, aki szinte egyik pillanatról a másikra átmegy ezen a fordulaton, hogy kimenekül a bűn nyomorúságából, és egy új életet kezd Jézus követésébe, vagy Isten oldalán. Minden megváltozik. Van, akinél ez ilyen viharosan, gyorsasággal játszódik le, van, akinél évekig tart. Nem tudjuk, hogy miért van ez. Isten titka. Van, akinél hosszú évekig kell üljön az ige mellett, az evangéliumot kell, hogy hallja, és egyszer csak valahogy, lehet, hogy évek múlva leesik neki a tantusz, most így mondom, mert a lélek akkorra végzi el benne, hogy higgyen abba, hogy Jézus ott a keresztfán engem megváltott a bűnből, és nekem egy új életet szerzett. És most realizálódik ez bennem, hogy ez rám is vonatkozik. Hát ez engem váltott meg. Leesik a tantusz. Hiszek benne. Neki adom a szívemet. Hozzá térek, és mostantól ő lesz a centrum. Ő érte élek, és ő érte halok. Tehát testvérek, így olvassuk egyébként ezt a csodát János evangéliumának az elején is, a János 1-ben, a 12-13. Versben, hogy Isten fiai azok lehetnek, akik Istentől születtek. Így mondja. Akik nem vérből, nem testnek akaratából, vagy férfi indulatából, hanem Istentől születtek. Azoknak adatik meg, hogy befogadják Jézust a szívükbe. Így fejezi ki János. Vagyis újjászülessenek. Hitre jussanak, megtérjenek. Ez Istentől való születés. Újjá születés. Ezt egyébként az Úr Jézus is hangsúlyozta, Pál apostol is hangsúlyozta. Senki nem jöhet hozzám, mondta Jézus, csak ha az Atya megadja neki. Senki nem jöhet én hozzám, csak ha az Atyától van megadva neki. Pál apostol ugyanezt mondja az Efézusi levélben, a 2 Timóteus 1 első részében is. Ugyanezeket fejtegeti ki hosszabban, rövidebben, van, amikor nagyon tömöre mondja, de mindig aláhúzza, hogy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek hatalmas munkája, ha egy ember újjászületik, hitre jut, illetve megtér, és igaz keresztjén lesz. Ez az Isten műve, soli deo gloria. Szó sincs testvérek Jézusnál, meg ezeknél az apostoloknál se, és az ő nyomukba járó reformátoroknál is, akik ugyanezt hangsúlyozták, szó sincs, de ha visszamegyünk a forrásokig, menjünk vissza Jézusig, vagy menjünk vissza az apostolokig, akiknek itt vannak az iratai előttünk, szó sincs emberi szabad akaratról. Szó sincs emberi szabad akaratról. Még a fogalmat se ismeri a Biblia, testvére. Ez egy filozófiai fogalom, hogy szabad akarattal, majd én választom. Igen, azt, hogy melyik szappant veszed meg a bódba, meg mire költöd a pénzedet, azt szabadon választod meg, de hogy az Urat nem tudod szabadon választani, és nem tudsz megtérni hozzá, meg nem tudod újjászülni magadat, meg hitre segíteni magadat, ez hódziher. Nincs szabad akarata az embernek ebbe a tekintetben. Nem tudunk hitre jutni, nem tudunk újjászületni. Nem úgy van, hogy csak rajtad múlik az üdvösség, hogy csak akarnod kell, és akkor majd működik. Nem igaz, testvérek, nem tudjuk akarni. Azt se tudjuk, hogy mit akarjunk. Nem is értjük az egészet. Itt honnan jön a szabadítás? Bárcsak jönne el Izraelnek Sionból a szabadítás, onnan felülről az Úrtól, ez a Sion az Urat jelenti, az Isten tróntermét. Onnan a mennyből jönne el a szabadítás. Eljött a szabadítás. Megváltott Jézus. Hallod az evangéliumot, munkálkodik benned, akárhogy is van, akármit is érzel, munkálkodik benned, és egyszer csak meg fogod érteni, és el fogod hinni, hogy engem is megváltott. Ott és akkor a kereszten. És abban a pillanatban megtérsz. És kijöttél ebből a nyomorult állapotból, amiben születtél. Már Dávid is tudta egyéb iránt, ugye ebbe a 14. Zsoltárban emlékezünk, hogy kikről beszél. Az ateistákról, az Isten a gyakorlati ateistákról, akik azt mondják a szívükből, hogy nincs Isten, és ezért mindenféle gonoszságokba csúsznak bele az életükbe, erkölcstelenségekbe. Honnan jön el ezeknek az embereknek a szabadítás? Mit mond Dávid? Nagyon jól tudja Dávid, hogy vagy a Sionból jön-e, vagy sehonnan. Mert akkor ezek olyanok maradnak, amilyenek voltak. És ezért sóhajt így, hogy bárcsak eljönne Izraelnek Sionból a szabadítás, mert csak onnan jöhet, máshonnan nem jöhet. Az ateisták, a gyakorlati ateisták nem tudnak kijönni maguktól ebből a nyomorult állapotból, amiben bele születtek. Hát testvérek, hogyha ezt gondoljátok át az életetekbe, akkor legyen a szívetekben nagy hála, hogyha már hisztek. Ha azt tudjátok mondani, hogy én újjászülettem, nem tudom, hogy hogyan, de valahogy újjászülettem, valahogy elhittem egyszer csak az evangéliumot, és most már tudom, hogy az én megváltóm él, és tudom, hogy Jézus az én megváltóm, és ha üdvözülök, akkor azt csak neki köszönhetem. Egyedül neki köszönhetem, és én szeretem őt ezért. Ez, hogy így tudunk beszélni testvérek Jézusról, ez, Egyedül az Isten csodálatos munkája a mi szívünkbe, és még csak egy kicsit se a mi választásunknak a gyümölcse. A harmadik dologhoz érünk most ezzel, mert Jézus nem csak a bűn állapotából mentett meg, hanem a bűn hatalmából is megmentett, testvérek. Ez a Sionból elérkező szabadítás harmadik jelentés árnyalata. Tudnélik, hogy akik már hisznek Jézusban, mint megváltójukban, azokat Jézus megszabadította a bűn hatalmából. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az Jézusban hívő embereknek a földi életben nem muszáj bűnözni, vétkeket végrehajtani, hanem élhetnek szentül. Ők már nem muszáj vétkezzenek, hanem vétkezhetnek, de nem muszáj vétkezniük. Tehetik a jót, még ha nem is teszik mindenkor azt, ami Istennek tetszik, és őt dicséri, de tehetik. A régi teológusok, ugye Augustinus mondta, hogy az ember, amíg nem születik újjá, nem jut hitre, nem tér meg, addig non posse, non peccare. Nem képes nem vétkezni. Akármit csinál az ember, még ha emberi mércével nézze, tisztességes is, amit csinál. Isten szemébe akkor se állja meg a helyét. Aki eleve romlott, nem tud magából jó dolgokat adni, felmutatni, ami Isten előtt megállna a helyét. Emberi mércével megállhatja a helyét, de isteni mércével nem állja meg a helyét. Non posse non peccare. És hogy írta le Augustinus azokat, akik már újjászülettek és hisznek, megtért emberek? Posse non peccare. Képes nem vétkezni. Hitrejutás előtt nem képes nem vétkezni, hitrejutás után képes nem vétkezni. Vagyis képes megtagadni a bűnnek a csábítását. És képes azt tenni, amit Isten akar, vagy Krisztus akar tőle. Szabad erre. Bárcsak eljönne Izrael szabadítója, eljött. A bűn hatalmából is megszabadítja Jézus a benne hívő embereket, testvérek, és ezért élhetünk mi valódi keresztény életet, és ezért mondjuk úgy, hogy megszentelődő életet élhetünk, vagyis egyre inkább igazodhatunk Istenünk akaratához, Krisztusunk akaratához, amit itt a Bibliában kijelentett nekünk. Ez a mindenki, valahol, testvérek, mindnyájan tudjuk, hogy a bűn erős nagyon, ahogy énekeljük, a bűn erős nagyon. Vagyis, hogy hívő emberként is átéljük, hogy milyen ereje van például a hiúságunknak. Amikor nem harcolunk ellene, akkor nem foglalkozunk vele, hiúk, hagyjunk, azt kész. De amikor már elkezdünk vele harcolni, mert érezzük, hogy ez bűn, na akkor érezzük meg, hogy milyen ereje van a hiúságnak, vagy a büszkeségünknek, vagy a haragunknak, vagy a bosszúvágyunknak. Mennyire nem tudunk szeretni, pedig szeretnénk, de nem tudunk. Egyszerű az ellenségnek megbocsátani, még a mieinknek se, a gyűlölet ereje, a pénz szerelme, az az erő, ami fogva tart minket, akkor, amikor megyünk ki a templomból, ott is leméretik, amikor adni kéne valamit. Az önzés ereje, az egoizmusunk ereje, testvérek, iszonyú negatív erők tombolnak mi bennünk, még mindig, amikor már újjászülettünk és hívők vagyunk, még akkor is. Akkor érezzük csak igazán. De milyen csodálatos, testvérek, hogy egyszer csak azt tudatja velünk az Úr Jézus, hogy én megszabadítottalak ettől a téged rosszra kényszerítő hatalomtól. Neked nem kell paráznának lenni, nem kell visszavágnod, nem kell hazudoznod, nem kell lopnod, nem kell ítélkezned az emberek fölött. Te szabad vagy a jóra. Arra, hogy tisztán éljél, szentül éljél, és kövesd azt, amit én mondok neked. Ha nem csinálod ezt, még akkor is szabad vagy. Előfordul, hogy nem élek a szabadságommal, mint hívő ember. De mégis átélhetjük, hogy szabad vagyok. Ez egy olyan csodálatos dolog, testvérek, amit a Szentírásban állandóan tapasztalunk. Például most József történetéről beszélgetünk az ifjúsági órán, sőt férfi órán is arról volt szó. József Potifár házába ki volt téve a nő, Potifárné erőszakos nyomulásának. Hálj velem, elmondja háromszor a történetben, hogy hálj velem. Feküdj le velem. És József ott áll, és azt mondja, hogy Egyfelől a gazdám ellen se követhetem el ezt a gonoszságot, de az Isten ellen sem. És nem követi el, nem követ el házasságtörést. Kitart a jó úton, az Isten szerint való úton. Nem csak egyszer, hanem nem tudom hányszor. Még a kényszernek se enged, akkor is menekülőre fogja a dolgot, ugye, amikor az asszony már megragadja a gatyájánál fogva, be akarja rángatni az ágyába. Még akkor is elszalad, inkább adja a ruháját, minden mesztelenül kiszalad a házból. Ellenáll a rossznak, mert szabad erre. Szabad ember. Szabad a bűn hatalmától, mert Istenben bízik, és az Úr hordozza őt. És testvérek, sokszor van így, hogy az ember legszívesebben talán, hogy a szíve is ilyen, meg a csábítás, hogy csináljad ezt. És akkor mondj, szóljál vissza, szóljál be a másiknak, ő is beszólt. Ha te így, akkor te is úgy. És akkor az ember ott áll a hívember, hogy de köszönöm, hogy nekem nem kell. Mert Jézus a keresztfán megszabadított engem. Megszabadított a bűnnek ettől a kényszerítő, az erejétől, nem, de a kényszerítő erejétől, hogy nem bírok neki nemet mondani, mert muszáj csinálnom. Ettől szabad vagyok, nem muszáj. Én megbocsáthatok. Szabad vagyok rá. Akár mekkora sértés volt, akkor is megbocsáthatok. Én hű maradhatok, akár mekkora a kísértés. Én legyőzhetem az indulataimat, és nem kell káromkodásokba kitörjek. Mert szabad vagyok erre is, hogy ne káromkodjak. És szabad vagyok arra, hogy igazat mondjak. Ne hazudjak. Pedig nagy a csábítás, hogy hazudjak. Nagy az erő, hogy én vágd ki magad egy féligazsággal. Nem. Az igazság útján járok. Szabad vagyok megalázkodni, ha megsértenek. Pedig nagy a büszkeség ereje, ami nem engedi, hogy megalázkodjunk. De megalázom magam. És azt mondom, hogy jó. Nem halunk bele, testvérek, mert szabadok vagyunk. Tehát megszabadított Jézus, testvérek, nem csak a bűn állapotából, értitek, amiben beleszülettünk, hanem a bűnnek ettől a vétkezésre kényszerítő, iszonyú belső erejétől és energiájától, ami még hívő emberként is, újjászületett, megtért emberként is ott van bennünk. Mégis azt mondja Jézus, hogy nem kell. Te lehetsz más ember. Szabad ember. Teheted azt, amit én mondok neked. Én adom meg ezt a képességet, ezt a lehetőséget neked. Senki más. És az utolsó dolog, testvérek, ami a szabadításnak még a csodálatos negyedik aspektusa. Sionból eljön a szabadítás az Úr népének, Izraelnek, az Úr Jézus második visszajövetelekor. Mert Jézus megígérte, hogy vissza fog jönni, vissza fog térni az idők végezetén, és magához veszi az egyházat. Dávid is, amikor itten a Zsoltár végén sóhajt, hogy bárcsak eljönne az Izraelnek a szabadítás, akkor örülne és vigadozna Izrael, akkor ugye elsősorban arról beszél, hogy jelen pillanatban az Isten igaz népe, az igazi Izrael, az igazi egyház, az körül van véve az ateistákkal, a gyakorlati ateistákkal, akik azt mondják, nincs Isten, és gonoszságba élnek. Itt élünk benne ebbe a közegbe. Ó, bárcsak kiszabadulnánk ebből a közegből, jönne el az igazi Izraelnek a szabadulás, bárcsak végre magunk maradhatnánk az Úrral. És nem kellene ezzel a környezetünkkel itt bajlódni, amelyik hát olyan, amilyen, és minket mindenféle dologgal bánt, meg kényszeríteni akar az ő hozzávaló alkalmazkodásra, bárcsak megszabadulnánk ebből a feszült helyzetből, amiben benne vagyunk, bárcsak eljönne Izraelnek a szabadulás a Sionból, és bárcsak már egyedül lennénk a Sion urával. Dávid testvérek a megváltás után vágyott, a végső, teljes megváltás után. És tudta, hogy ez csak Istentől jön el, és mi még inkább tudjuk. Jézus elmondta, hogy egyszer visszajövök, és az én népemet kimentem abból az istentelen világból, ami körülveszi, amelyik bántja őket, amelyik üldözi őket, amelyik kergeti őket, a Jelenések könyve erről szól. Kiveszem őket, és egy új égre és új földre telepítem őket, és ott nem lesz már ez a közeg, amiben addig kellett élniük. Ott már maguk lesznek velem, a lélekkel és az atyával. Tökéletes harmóniában, békességbe. Egyszerűen, testvérek, Ez lesz a végső győzelem napja, a V-nap, a V-nap, a győzelem napja, amikor Jézus kiveszi az ő népét a totálisan megromlott világból, emberi társadalomból, megszabadítja a sátántól, a bűn valóságától, a haláltól, és teljesen megújítja. Testében, lelkében is újjá teremti az embert. Tulajdonképpen testvérek majd ott, azon a napon, a végső nagy szabadulás napján, ott válik igazán érzékelhetővé, hogy Jézus a keresztfán mitől és mire váltott meg tulajdonképpen minket. Majd ott fog, hogy így mondjam, kivirágozni. Mert már itt a földi életben is látjuk, hogy Jézus megváltása alapján részesülünk a hitben, az újjászületésbe, a megtérésbe. Az ő megváltása alapján van az, hogy szabadok lehetünk a bűn hatalmától, és új életet élhetünk, tiszta házasságba, tiszta munkahelyi élet, szent életet élhetünk egyáltalán. Bontakozik előttünk, hogy milyen nagy dolog ez a szabadítás, amit ő ott a kereszten elvégzett. Mi minden rejlik benne abban a szóban, hogy elvégeztetett. De amikor Jézus visszajön, és újjáteremti a világot, és benne minket is újjáteremt, a benne hívőket, na akkor fogjuk majd igazán fölfogni, hogy aha, most teljes virágjába szökken az, amit megváltásnak nevezünk. Ezt végezte Jézus a kereszten, hogy ez így megvalósuljon. És én itt legyek, és én részese legyek ennek. Ezt ott végezte el 2000 évvel ezelőtt, a Golgotán. Jeruzsálem mellett ott végezte el, testvérek, a világ mindenség megszabadítását, a gonoszság a sátán erejéből, és annak a totális megújulását végezte el Jézus a kereszten. Nem csak az én személyes megváltásomat, nem csak az egyház megváltását, hanem a teremtett világnak is a megváltását, testvérek, mert még a növényvilágot is újra teremt Isten, meg az állatvilágot is. Megújítja az egész teremtett valóságot. Ó, bár csak eljönne Izraelnek, az Isten népének megszabadulása napja. Minél előbb, ahogy a jelenések könyve végződik. Jöjj el, Uram Jézus! Bizony hamar eljövök. Jöjj el, mert vágyjuk ezt a csodálatos állapotot, amikor nem kell a sátánnal, meg a halállal, meg az istentelen emberekkel bajlódnunk magunk körül. És nem vagyunk kitéve immár semmi kísértésnek, még nem csak a környezetünkből, magunkból se. Mert nem lesz bennünk se a romlottságnak egy fikarcnyi, olyanok leszünk, mint Jézus. Mert Jézus bűntől mentesen született meg. Ó, bár csak eljönne Izraelnek Sionból a szabadítás. Nos, testvérek, itt van ez a négy aspektus a szabadítás szónak, vagy a szabadulás szónak. Jézus a kereszten elvégezte a szabadítást, eljött Sionból Izraelnek a szabadítás, eljött, már eljött. Megszabadította az ő népét a bűn állapotából, megszabadította az ő népét a bűn hatalmából és kényszerítő erejétől. És még ami előttünk van, megszabadít bennünket, hogy örökre szabadok legyünk minden rossztól, és csak jó legyen, minden jó legyen, bennünk és körülöttünk is. Na, aki ebbe él, testvérek, az érti ezt az igét, amivel befejezi ezt a Zsoltár Dávid, akkor örül majd Izrael, és vigadozik Jákob. Na, amikor ezt átéljük, testvérek, akár a hitre jutást, akár a bűn erejétől való szabadságot, akár majd átéljük a nagy szabadítást az idők végén, na, akkor fogunk mi igazán örülni. Ez a mi igazi boldogságunk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy adtad nekünk a zsoltárokat. Köszönjük, hogy így rácsodálkozhatunk egy-egy zsoltár egészére is, de olyan csodálatos, amikor egy-egy kis részletébe kapaszkodhatunk bele, és az is megszólal, és fölragyog, és kibomlik előttünk a mélysége. Köszönjük néked, hogy így lehettünk ma is a te igéd körül. Köszönjük néked a szabadítást, Úr Jézus. Te jöttél el a Sionból, te váltottad meg Izraelt, az egyházat. Te vagy az egyedüli segítség. Köszönjük néked, hogy a keresztfán elvégeztetett a megváltás. Valami félelmetes, gonosz állapotból kimentettél minket, és egy új létállapotot adtál nekünk. Köszönjük néked, hogy megszabadítottál ebben az új létállapotban a halálnak a bűnnek a hatalmából. Köszönjük néked, hogy most abban a szabadságban élhetünk, az Isten fiainak szabadságába, cselekedhetjük a jót. Köszönjük néked, hogy olyan csodálatos reménységet táplálsz bennünk, hogy majd egyszer visszajössz, és akkor magadhoz veszed a te népedet. Új eget és új földet alkotsz, megújítod az egész mindenséget, és megújítod az embereket is. Köszönjük te néked azt, hogy ezt is tőled várhatjuk, áldott szabadító, áldott segítő. Köszönjük, Úr Jézus, hogy munkálkodsz a szívünkben, hogy mi higgyünk, hogy újjászülessünk, és higgyünk, és megtérjünk hozzád. Köszönjük, hogy ezt, ha már elvégezted, akkor átélhettük, és kérünk azokért, akiknek még munkálkodsz a szívébe, hogy végezd el a te munkádat, dicsőítsd meg a te neved előttük. És add, hogy mindenki, aki itt van egy gyülekezetben, vagy nincs itt közöttünk, de hallja az evangéliumot bárhol ebbe az országba, segítsd, hogy minél előbb hitre juthasson, újjászülessen, és megtérjen te hozzád, igazi keresztjénné legyen. Látod, Urunk, hogy mi magunktól csak vallásoskodni tudunk. Fölveszünk ilyen külső szokásokat, de a szívünk nem igaz. Nem olyan, amilyennek lennie kellene. Kérünk, munkálkodj bennünk, hogy a formális vallásosságból az igaz hitre, az igazi megtérésre hozzád jussunk, és téged szeressünk, neked akarjunk élni, hozzád akarjunk ragaszkodni mindennél jobban. Neked akarjunk engedni, téged akarjunk dicsőíteni mindenek fölött. Kérünk, munkálkodj a szívünkben, nékünk is és minden honfitársunknak a szívébe. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk téged a gyászolókért, hogy vigasztald meg a szívüket. Kérünk az örvendezőkért, hogy tedd őket hálássá, és téged magasztalóvá. Imádkozunk, hogy adj növekedést, erősödést a kicsiknek, és erősítsd meg a gyengülő idős testvéreknek az erejét, testileg is, lelkileg is. Kérünk, hogy rendezd a viszonyainkat családjainkban, rendezd a különböző kapcsolatainkat munkahelyeken. Segíts rajtunk, Urunk, hogy téged dicsőítő életet tudjunk élni, akárhol csak vagyunk. Köszönjük te néked, hogy meghallgatod esedezésünket, amikor nemzetünkért is kérünk. Kérünk téged arra, hogy vezérelj bennünket magadhoz, és add, hogy a te kegyelmedet ismerő, abból élő emberek lehessünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg vezetőinket, rád figyelő, hozzád térő szívvel. Könyörülj meg rajtuk is, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ó, bár csak eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, testvérek, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kedden a Bibliórán a 90. Zsoltáról lesz szó. Aki jön, szívesen jön, hát olvass el előtte otthon alaposan. Így készüljünk. Jelzem, hogy jövő vasárnap, február 18-án Böjt első vasárnapja lesz, és ebből az alkalomból lesz egy böjti orgonakoncert, körülbelül egy órás lesz ez a műsor. Stahó László, fiatal orgonaművész testvérünk fog játszani néhány érdekes darabot, szép darabok nagyon, hallottam itt gyakorolni. Ha tudtok, akkor jöjjetek. Tehát ez jövő vasárnap délután 16 órától lesz. Szomorú hírem is van a testvéreknek, bár megírtam a gyülekezeti listára is, de itt is hadd hirdessem meg, hogy az Úr elszólította közülünk Nagy Mihályné Irénke nénit, akinek most már üres a helye, és üres is marad. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott családtagjainak. Nem tudom még, hogy és mint lesz az ő temetése, jelezni fogom a testvéreknek időbe. Azt is jelzem még a testvéreknek, hogy presbiteri gyűlésünk volt az elmúlt hetekben, ahol egy fontos döntés is született. Mint tudjátok, a gyülekezet főgondnokát, azt mi választottuk meg, az dr. Pauk János, de az egyházi törvényeink szerint muszáj volt a presbitériumnak a saját kebeléből egy főgondnok helyettes gondnokot választani, ennek a neve gondnok. Ezt a presbitérium elvégezte ezt a választást, és Lupsa György testvérünk lett a gyülekezetnek a gondnoka. Tehát ő egyféle helyettese dr. Pauk Jánosnak, lett egy ilyen tisztség is, hát most akkor így van, és az ő életére, hát most nem tud itt lenni, mert el kellett menniük a kislányukhoz, de kívánjuk az ő életére és szolgálatára továbbra is közöttünk Istenünk áldását. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek továbbra is őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, énekeljük a 467. énekünket, 467. Ezzel válaszoljunk Isten igéjének a tanítására. Mi jó, ha bűntől már szabad, a bűn állapotából és a bűn hatalmából már szabad, az Úr szolgája vagy. Mindegyik versével énekeljük, mind az 5 versével, és utána a himnusszal zárjuk mai Isten tiszteletünket. Himnuszunkat énekeljük el.
Thank you.
Áldás békesség.